Krisztus szeretetével köszöntelek titeket, és hálás vagyok azért, hogy ilyen formában találkozhatunk, és újra láthatjuk egymást, és ilyen módon is gyakorolhatjuk a keresztények közösségét, amelyet maga a Szentlélek hozott létre pünköskor, ahogy erről az elmúlt találkozásom együtt is tanulmányoztuk Isten igéjét. A mai istentiszteletnek a stílusa az egyrészt előadás, másrészt inkább prédikáció, és csak harmadrész lesz tanítás. Így nem is fogok bevezetésképpen most igét olvasni, hanem több igét fogok olvasni menet közben, ahogy egy-egy fejezethez elérkezünk, és együtt gondolkodunk. Címként azt adtam, hogy ameddig nem túl késő. Alcím a kommunikáció szerepe a kapcsolati válság kezelésében. A kommunikáció önmagában ez az egy kifejezés is tengernyi irodalommal rendelkezik, másrészt pedig magam is órákat tudnék róla beszélni, ezért igyekeztem ma arra szorítkozni, ami úgy gondolom, hogy most itt nekünk aktuális és lényeges, és megszívlelendő, hogy ne mondjam, többeteknek, többünknek felszabadító üzenet is lesz. A témához kapcsolódóan bevezetésképpen azt gondolom érdemes végig gondolnunk az elmúlt heteket, másfél, közel két hónapot. Ugye kénytelenek voltunk többen otthon maradni, otthon dolgozni, tanulni, tanítani. Én mondjuk rendesen bejártam dolgozni, tehát éppen rám nem igaz, a család minden tagja egyébként otthon volt. És egy olyan időszakot éltünk meg, amikor többen meg is fogalmazták, egy láthatatlan ellenség kiszámíthatatlanul fenyegette az életünket és az egészségünket. A helyzet olyan volt, ezt érzékeltétek ki, milyen mértékben engedte ezt magára, vagy tapasztalta, vagy volt hozzá közelebb, vagy távolabb. Együtt járt egy ilyen mélyen húzódó feszültséggel. Szóval az egész légkör ilyen feszültebb volt. Én magam is a munkahelyemen érzékeltem, akikkel találkoztam, egy ilyen feszültséget. Nem lehetett ezt igazán megfogni, vagy nem kimondott volt, de egy ilyen spanolt helyzet volt. Olyan, mint mikor egy hegedűhúrt megfeszítenek. Olyan érzése volt az embernek. És csak azt vette észre, hogy a tűrés küszöbe kisebb, hamarabb robban egy-egy dologra. És ezt még fokozta, ezt a feszültséget, az, hogy gyakorlatilag a média hangos bemondón keresztül sokkolta az egész társadalmat nemzetközi szinten, és erős kényszerítő hatással volt a kormányzati döntésekre is, amelyeket nem kritizálni akarok, hiszen teljes szívemmel hálás vagyok azért, hogy Magyarországon nem érkeztünk el a tömeges fertőzések fázisába, és ez mindenképpen szükségesek voltak a kormányzati intézkedések és a magyar embereknek a fegyelmezettsége, és ez nem most egy kormányzati kommunikációs szlogán volt, hogy nekem bele kell tenni ebbe a prédikációba, ne aggódjatok, nem tartunk itt, és hát én nem is fogok, tehát gyakorlatilag akkor más lesz majd a lelkipásztor, ha ilyen kell csinálni. Én biztos nem. Ennyit erről. Tehát mégis ezt józan parasztésszel végiggondolva a helyzetet, így látom. Olyan helyzetekkel találtuk szembe magunkat, ki milyen mértékben természetesen, amikor óhatatlanul konfliktusok keletkeztek, és felszínre jöttek, ezek a konfliktusok megjelentek egymás iránti türelmetlenségben, megpróbálták az egymás iránti szeretetünket. Az is előfordulhatott, hogy szembesültünk olyan, a másikban nyilván mindig nehezebb szembesülni, ugye másikban, vagy hamarabb, vagy könnyebben észreveszünk, a másiknak az életében olyan motivumokkal, amelyek idegesítőek voltak, vagy nehezen voltak elfogadhatóak. Ne nézz a másikra, most foglalkozz magaddal, de biztos tudod, miről van szó. Ugye a címként azt adtam, hogy ameddig nem túl késő, következik ebből egy kérdés is, amelyre természetesen valamilyen mértékű választ próbálunk találni a mai délutánunkon. Meddig nem késő egy konfliktusokkal terhelt kapcsolat rendezése? Mi az, ameddig azt mondjuk, hogy még nem késő rendezni valamit, ami megromlott vagy elromlott? Alapvetően a Szentírás ismeretében mindenképpen két út az, amely lehetséges, és ami előttünk áll a kapcsolat rendezése tekintetében, a konfliktus helyzet feloldása tekintetében. Az egyik rész az, ami rajtunk múlik, a másik rész, amely bizony kölcsönös elkötelezettségem múlik. Az, hogy megbocsátok-e annak, aki ellenem vétkezett és fájdalmat okozott nekem, ez az én hozzáállásom kérdése. Hogy milyen hozzáállással vagyok ez a konfliktushoz. Hogy kész vagyok-e megbocsátani a bántó megjegyzéseket, és elengedni a jogos haragot és a követelést. Ezt nevezzük megbocsátásnak. Tehát elengedem a jogos haragot és a követelést, a kárpótlás igényemet. Ezt nevezzük biblia értelemben megbocsátásnak. Ezért lehetséges az, hogy meg tudok bocsátani akkor is valakinek, ha nem kér bocsánatot. Mert én döntöm el, hogy elengedem, leteszem jogos haragot, és elengedem a követelést a másiknak is. Ez önmagában már megváltoztatja a szívem hozzáállását a másikhoz, azaz nem lesz egy gyűlölködő, és bizonyos szituációban, helyzetekben meglepően vagyok képes reagálni ahhoz képest, amely a konfliktusban egyébként normál esetben következne. És ez már bizonyságtétel. Ez már bizonyságtétel. A római levélben görcsoldó igevers, ez ugye nem egy pörkölt ebéd után, hanem alapvetően szellemi görcsoldás, lelki görcsoldás. A római levél 12. rész 18-as vers, amit szerintem azért Bibliát olvasók leginkább szívükbe zárnak, felfigyelnek rá. Amennyire lehetséges, azt mondja, ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ugye hát ez így írt, tehát azt jelenti ugye egyszerű fordításban, hogy hát nem kell mindenkivel jóban lenni, nem. De bibliai fordításban ez nem ezt jelenti, hanem ami rajtad áll, tegyél meg mindent, hogy a magad részéről ne hordozz neheztelést, gyűlöletet, vagy meg nem bocsátást senkivel szemben. Tehát ez igaz, ezt jelenti. És azt jelenti, hogy nem tudod megváltoztatni a másik irántad való viszonyát, viszonyulását. Erre nincs hatalmad. Maximum a te kezdeményezésed, vagy a te viszonyulásod generálhat benne egy bátorítást, és egy másfajta viszonyulást hozzád. Első dolog tehát a kapcsolat helyreállítása témában az én részem. Ezért én vagyok felelős. A második része az már egy kölcsönös dolog. Mindkét fél hozzáállásbeli változása szükséges ahhoz, hogy egy kapcsolat meggyógyuljon. Tehát meddig nem késő? Egy kapcsolat helyreállítása, amíg a két fél életben van, és megvan benne a készség. Mindkét félben megvan a készség, hogy egy kapcsolat meggyógyuljon. Addig nem késő. De nincs hatalmadban a másik félnek a hozzáállása. Maximum a te hozzáállásád felbátoríthatja a másik felet, hogy a te megváltozott viszonyulásodhoz reakcióképpen ő is nyisson feléd, és ez kell az is, hogy akarod te is, meg akarja ő is, hogy ez a kapcsolat helyreálljon, meggyógyuljon. Mindenképpen szükséges a változáshoz a beismerés és a bocsánatkérés, hogy mi az, amit annak a beismerése, amit én rontottam el, tehát kölcsönösen beismeri a két fél, hogy mit rontottunk el, mi az, amivel megbántottuk a másikat. Ugyanakkor szintén része ennek a kapcsolatrendezésnek a bocsánatkérés és a jogos követelés elengedése. A jogost háromszor aláhúzom, tehát nem valami fikció, vagy valami magamra vállalt ilyen áldozatszerep, hanem tényleg ez jogos, igen, ez jogos volt, bocsánatot kérek, tényleg jogos volt, megbocsátok, elrendezzük. Objektíven próbálunk gondolkodni, bár nyilván érzelmek is vannak, és ezért nem olyan könnyű. A kiinduló pontja ez egy kapcsolat gyógyulásának. Tehát a beismerés, a bocsánatkérés, a megbocsátás és az elengedés kölcsönös módon való megjelenése. Ez a kiinduló pont. Még nem gyógyult meg a kapcsolat, ez csak a start. A kapcsolat gyógyulásához feltétlenül szükséges az, hogy legyen elég türelmünk egymáshoz, adjunk időt egymásnak, és legyünk tisztában azzal, hogy a bizalom helyreállításához bizony ezek kellnek. Idő, elkötelezettség és türelem is kell hozzá, míg a kapcsolati bizalom újra felépül a megromlott viszony helyreállítása érdekében. Ne feledjük, hogy nem csak szavakban kommunikálunk. A gesztusok, az arcmimika, a kisugárzás, néha egy embernek a közelében lenni is jó. Mások közelében lenni már önmagában idegesít, ha ott vagy. Tehát már az idegesít, ami árad belőle, vagy belőlünk. Tehát nyilván ez lehet másik fél számára is idegesítő egy-egy helyzetben. A tekintetünk is árulkodik ugye arról, hogy mi van bennünk. Ugyanakkor nagyon fontos tudatosítani bennünk magunkban, hogy a szavak nélküli kommunikáció nem tiszta és világos, tehát nem mondhatjuk soha, hogy pontosan értjük, amit a másik kommunikálni szeretne ezekkel a gesztusokkal. Soha ne legyünk annyira bolondok, hogy azt mondjuk, hogy ezt gondolja. Megmondom miért, mert sokszor még ő sem tudja, mit gondol. Tehát nem biztos, hogy mi magunk is, ahogy viselkedünk, észrevesszük magunkat, hogy úgy viselkedtem, hogy viselkedtem, és egyáltalán nem biztos, hogyha most meg kéne mondani, hogy miért viselkedtem úgy, pontosan meg tudnám mondani. 20-25 év házasság után már a házastársat egész pontos diagnózis képes adni, arra, hogy egyetlen egy gesztusban, reakcióban, vagy mondatban mi volt benne még, ami nem hangzott el. Nagy segítség egyébként az embernek megfogalmazni azt is, amit talán még magának sem fogalmazott meg. De még a házastársak sem mondhatják, hogy pontosan és tökéletesen képesek tudni, hogy mit értett azon a gesztuson a másik fél. Őszinte szereteteljes szavakra van szükség ahhoz, hogy érthetővé váljunk a másik számára. Ne csapjuk be magunkat azzal, hogy a másiknak tudnia kellene azt, hogy mi mit gondolunk. Méghozzá azért, mert mikor elkezdünk arról beszélni, ami bennünk van, rájövünk, hogy nagyon nehéz szavakba önteni. Tehát, hogy még megfogalmazni is alig tudjuk mi magunk is, hogy mi van bennünk, és miért reagálunk úgy. Vagy amikor elkezdünk róla beszélni, mi magunk is elszégyeljük magunkat, hogy ez tényleg ezért volt. Na, ez tényleg tiszta ciki, de hát ez ezért volt. Ezért volt, kicsinyes voltam, vagy nem tudom. Tehát fontos, hogy beszéljünk arról, ami bennünk van, ennek két gyümölcse lesz. Egyik, hogy a másik számára érthetővé válok, tehát mit, miért gondolok, úgy, ahogy viselkedek. Ez egyik áldása, ha beszélek róla. A másik pedig az, hogy én magam is jobban megértem saját magamat, miközben megosztom a másikkal a bennem lévő érzéseket. Megpróbálom megfogalmazni legalábbis, hogy mi folyik, mi zajlik bennem. Mint mondottam, előadás is ez a mai műfaj tekintetében, ezért egy definíciót engedjetek meg. Nagyjából így fogalmaztam meg, nyilván olvasott információk alapján. Kommunikációnak nevezzük a közlés szóbeli és nem szóbeli azon formáját, amikor a hallgató azt és úgy érti meg, amit a közlő mondani szeretne. Tehát gyakorlatilag a kommunikációnak nevezzük azt a folyamatot, amikor valamit úgy osztok meg a másikkal, hogy azt érti meg belőle, és úgy érti meg, amit mondani szeretnék. Azért ez nagy kihívás. Ugye azért ez leggyakrabban, főleg nehezebb témákban, ugye nem két mondat. Na most az, ha begubózol, és hallgatsz, és nem mondasz semmit, az mire jó? Tehát az, hogy fog az a kapcsolat gyógyulni, helyreállni, vagy fejlődni? Mert ugye ez a fejlődés is benne van a kommunikációban. No hát, menjünk egy másik területre, kicsit konkrétabban, egy kicsit rázósabb területre is. Ahogyan a konfliktusokban kommunikálunk, azt két dolog határozza meg markánsan. Az egyik dolog, ami meghatározza a kommunikáció formáját, módját, stílusát, hogy milyen mintát hozunk a családunkból, gyermekkorból. Hozunk vagy nem hozunk, ha hozunk, akkor milyen mintát? Valamilyen mintát mindenképpen hozunk. Konfliktuskerülő volt a családunk, nem beszéltünk róla, szőnyeg alá söpörtük, hevesen kezelték, csendesen kezelték, hagyjad már, ne beszéljünk róla. Ez a mód beég az ember életében, és amikor konfliktus helyzetbe kerül, mint egy robotpilóta kezd működni, tehát így bekapcsol, és tudattalanul elkezdünk így viselkedni. A másik pedig a lelkületünk, amely feltétlen meghatározza azt, hogy hogyan viselkedünk és viszonyulunk egy konfliktusban a másik félhez. A családi minták tehát javarészt ösztönösen kerülnek alkalmazásra, és nagyon nehéz felismerni ezekből a hibás mintákat, mert családban nem csak hibás mintát hozhatunk, jó mintákat is hozhatunk, de a hibás mintákat nagyon nehezen vagyunk képesek felismerni. mindenképpen szükség van a környezetünkből érkező visszajelzésekre. Tehát nem jó megoldás, hogy ne beszéljünk róla. A jó megoldás az, hogy amikor a viharok elmúlnak, ugye megnyugodunk, higgadt körülmények között képesek vagyunk beszélgetni, akkor beszéljünk arról, hogy mit miért mondtam úgy, ahogy mondtam, az hogy esett a másiknak, milyen hatás váltott ki, és ezáltal fülön lehet csípni olyan mechanizmusokat, amelyek nem építik a kapcsolatainkat, hanem ellenkező irányba, szándékaink ellenére ellenkező irányba, az a rombolás felé mozdítják azokat. Változtatni kizárólag akkor tudunk, ha felismerjük ezeket. Ehhez pedig kommunikálni kell, beszélgetni kell róla. A kommunikációnak a verbális, tehát szóbeli módját kell választanunk. A mintákon változtatni csak akkor tudunk, ha valami erősebb hatás éri a lelkünket. Tehát valami olyan erős ösztönzés ér bennünket, amiért megéri dolgozni azon, hogy változtassunk a rossz családból hozott mintákon. Elkötelezettség kell hozzá, de ez kevés. Szükséges egy bensőből kiinduló Istentől való erőforrás, egy ráhatás, egy isteni erő, egy mozgató erő, ami az embert arra indítja, hogy változzon. Ez pedig, ez a mozgató erő az Isten végtelen kegyelméből fakadó szeretetének átélése és megtapasztalása, ami megindítja az ember szívét, és az isteni szeretet más perspektívában, más szemléletmódban helyezi az embert, és az ember előtt a maga, magát a konfliktus helyzetet, és a másik szemét is. Egészen másképpen kezdek érezni az Isten szeretetének ráhatása által a másik ember felé. Másképpen kezdem látni őt. És ez a belső ösztönzés, ez a megváltozott hozzáállás felhatalmaz engem arra, és talán ez a legjobb szó, hogy másképpen reagáljak, mint egyébként zsigerből, az én természetemnél, vagy tanult mintáimnál fogva jön belőlem. A konfliktusokat nem jó tehát elkerülni. Mikor kerüljük el a konfliktusokat? Csak kettőt írtam ide, nyilván van lehet több is. Egyrészt ennek a hátterében gyakran a fájdalomtól, azaz az elutasítástól való félelem, vagy a szembesüléstől, azaz a kudarctól a félelem húzódik meg. Tehát azért próbálom kerülni a konfliktust és kikerülni, mert félek attól, hogy elutasítanak, vagy még olyannal szembesülök, ami fájni fog. És ezért inkább nem konfrontálódok. A lelkületet azonban nem a családból hozzuk. Nem a múltból hozott minták határozzák meg a lelkületünket. Ez rendkívül fontos, mert némelyikünk hajlamos arra, hogy a múltjára hivatkozva igazolja a tetteit. És azt mondja, én azért vagyok ilyen, mert ilyen családból származom. Igen, igaz a mintákra, de nem igaz a lelkületre. A lelkületedet nem a minták határozzák meg. A sokkal inkább a te személyiségednek a része, és újjászületett emberként pedig a Szentlélek által befolyásolt új emberednek, a krisztusi természetének a kibontakozása. A lelkület, a lelkületünk. A lelkület és az önértékelés kapcsolata. Na, itt van az a terület, amiről egyébként én magam is keveset beszélek. Evangéliumi protestáns körben nem is nagyon szeretünk ezekről a témákról beszélni, amiről most fogok. De kulcsfontosságú. Így látom. A názáreti Jézus, mikor összefoglalja a 10 igét vagy a 10 parancsolatot, ad egy meghatározást. Ki is van írva? Ha látjátok, tudjuk együtt olvasni? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. És fele barátodat, mind magadat. Ugye ezt elolvastuk, de Bibliát ismerő, meg már ugye barna és feketőves keresztények, ez már kívülről tolják, és bizonyos hangsúlyokat tesznek ennek a parancsolatnak a szavai mellé, felkiáltó jeleket aláhúzzák kétszer, más gondolatokat pedig ebből a nagy parancsolatból úgy mellőzni vagyunk. Tehát hibázunk abban, hogy mellőzünk bizonyos gondolatokat, ami szintén benne van azért ebben a parancsolatból. Tehát szeresd az Urat, a te Istenedet ebből a teljes módon, ugye elég sokat foglalkozunk, így van? sokszor előjön, sok ígéretésben megjelenik, mi magunk is hajlamosak vagyunk ezzel foglalkozni, és azt mondjuk, hát ez így van, igen, tényleg így kéne, tehát nem tudom, vagy most megpróbálom. Tehát igazán egy ilyen elérendő, vágyott cél általában nagy parancsolatnak ez a kijelentése. Ha szívére teszi az ember a kezét, mindig azt mondja, hogy hiányosságokat tapasztalok az életemben, abból, hogy teljesen néha közel érzem magam ehhez, révületbe esvén, aztán kudarcokat élek meg, és úgy érzem, hogy egészen messze vagyok ettől az igének, ennek az igének a betöltésétől. Azonban az, hogy szeretni tudjam az Istent, ha szükséges az, hogy az Atyával való szeretett közösségben befogadó képes legyen az én szívem arra, hogy a szeretetét, ami az ő kegyelme, mind nagyobb mértékben áthassa az én szívemet. Tehát kell egy készség arra, hogy én Isten tudjam szeretni, ami viszont szeretet, hogy befogadjam az Isten engem való szeretetét, hogy engem szeret és elfogad, kegyelmes és tökéletes, nem részrehajló és nem személyválogató szeretettel. A parancsolat tömör összefoglalásának másik fele, ami kevesebbet kerül szóba, abban az értelemben, hogy én most szeretnék beszélni róla. És szeresd fele barátodat, mint magadat, itt is általában egy protestáns evangéliumi keresztény mire fókuszál? A fele barátra. Nem? Tehát szeresd a fele barátodat. Tehát megint az elsőnél is nem arra koncentrál egy protestáns hívő ember, hogy Isten szeret engem, és ebből a kegyelmes szeretetből fakad az én szeretetem. Így a másik résznél is azt mondja, hogy szeretnem kell a fele barátomat. Tehát, hogyha szeretem a fele barátomat, akkor rendben vagyok magammal is. Holott a Biblia nem ezt tanítja. Pont fordítva. Ha rendben vagy magaddal, akkor vagy képes, akkor fél bele a szívedbe a másik ember is. És minden inkább rendben vagy saját magaddal, annál több hely van más emberek számára is a szívedben. Így van? Hát nem a legrosszabb, legfeszültebb napjainkban vagyunk legtürelmesebbek a másik emberhez. Vagy te igen? Akkor taníts engem, gyere ide! De ez tévtanítás lenne, tehát inkább ne. Fordítva van. Tehát fölhatalmaz engem a másik ember szeretetére, azt a szeretve vagyok, és magamat is el tudom fogadni. Rendben vagyok saját magammal. És amikor a tükörben nézek, akkor nem valami szörnyűséget látok a másik oldalon. Valami borzalmat, amit jobb lenne nem is látni. Ha lehetne, a tükröt is kiírnám, kivezetném a lakásépítés vagy az ilyen lakásberendezési cikkek közül. Tehát a magam, az önmagam elfogadása készít helyet a másik ember számára a szívünkben, és ezt látjátok a konfliktus helyzetekben kulcskérdés. Ezért beszélünk arról, hogy a mintákon lehet változtatni, és a lelkületen is. Mert ez a kettő kell ahhoz, hogy ne végletesen gondolkodjak egy konfliktus helyzetben. Ne úgy gondolkodjak egy konfliktusról, hogy itt a vége. És figyeld meg magad, hogy mennyi a tűrőképességed egy konfliktusban. Mikor mondod magadban azt, hogy itt a vége? Hogy mennyire vagy végletes a gondolkodásodban a másik személlyel kapcsolatosan. Önmagunk helyes szeretete tehát befolyásolja a másokhoz való viszonyulásunkat, és így a konfliktus helyzetben való viselkedésünket is. Így lehetőségünk van arra is, hogyha megváltozik ez az önmagunkról való elképzelésünk, hogy rendezzünk egy-egy konfliktust, hisz saját magunkkal is, ha jobban tisztában vagyunk, tisztában látunk a kapcsolataink tekintetében is. Az, hogy szembenézzünk a rossz motivumokkal az életünkben, a lelkületünkben, bizalmi kapcsolatokra van szükségünk. Olyan kapcsolatokra van szükségünk, ahol biztonságban érezzük magunkat. És figyeld meg magad, ha olyan emberekkel vagy együtt, és nagyszerű, ha egy házi csoportos közösség ilyen légkör, ilyen légkör tud kialakulni, akkor olyan dolgokat kezdesz megosztani magadról, amiről magad is meglepősz, hogy Én nem is szoktam erről beszélni, még lehet otthon sem. Ez egy új dolog most, amit én itt kimondok, vagy beszélek. Ez azért van, mert fölhatalmazott téged az a légkör, az a lelkület, hogy bízol a másik emberben, vagy bízol abban a csoportban, közegben, ahol élsz. A bizalom, a kommunikáció katalizátora, generálja, segíti, serkenti a kommunikációt, a bizalom légköre. A bizalmatlanság légköre pedig befagyasztja a kapcsolatokat. Ezért rendkívül fontos, hogy megbízhatóak legyünk, azaz ne éljünk vissza a másik ember megnyílásából fakadó kockázatvállalásával. Mert ezzel az ember magát sebezhetővé teszi, sokkal inkább engedi, hogy embernek lássák. Méghozzá törékeny cserépedénynek. Hoztam nektek mindennek a tovább alátámasztására még egy filmet is, egy kis filmet is. Ez egy motivációs film, tehát ne botránkozzon meg senki rajta, de a világ fiai a maguk nemében néha okosabbak, mint mi vagyunk. Okosabban alkalmaznak néha bibliai igazságot, mint mi magunk. Így fogadjátok ezt a kis filmet, amit most bejátszunk. Jó volt? Ütős, nem? No, aranyszabály. Minták lelkület. És nézzük meg az aranyszabályt, mert ha végig gondoljátok, amit itt a végén konklúzióként a videó végén láttunk, az teljesen szinkronban az aranyszabállyal, amit a názareti Jézus a hegyi beszédben tanított. Nézzétek csak! Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. Így folytatja, és ez is összekapcsolódik ezzel, menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Jézus az aranyszabály után beszél a szoros kapuról, meg a keskeny útról. És ha ez a kép előttünk van, hogy szoros, szűk, akkor egyértelmű ugye számunkra, hogy bizonyos dolgokat nem lehet átvinni rajta. Tehát le kell tenni ahhoz, hogy át tudjunk menni rajta. És nem vihetjük be a mennyországba a lelkünk terheit sem. Tehát nem, Isten nem akarja, hogy a mennyországba bevidd azokat az önmagaddal kapcsolatos lelki terheket, amelyek az önelfogadási problémákból fakadnak. Amikor azt mondjuk, hogy Jesua Jézus a szabadító, akkor azt is mondjuk, hogy a názareti Jézus föl akarja szabadítani a mi szívünket arra, hogy képesek legyünk magunkat elfogadni, mint Isten alkotása és teremtménye. A szoros kapu és a keskeny út ezt is jelenti. Hogy ő a szabadító, hogy ne cipelj tovább olyan mázsás súlyokat, amelyek megnyomorítják az életedet, életünket. Az aranyszabály, ugye sok keresztény számára a másokhoz való viszonyulás szempontjából értelmezett, igaz is? Teljesen így van. Ugyanakkor a nagy parancsolat fényében, az a szerest fele barátodat, mint magadat, vizsgálva azt, hogy cselekedj úgy másokkal, mint hogy vele szeretnének, hogy cselekedjél, magaddal szeretnének, mint hogy cselekedjenek. Ha ezt így összerakjuk, ezt a két igazságot, akkor azt mondjuk, hogy igen, ha ki magára gondot nem visel, az előbb-utóbb képtelenné válik arra, hogy másokkal, hogy a mások terheit hordozza, hogy a másokkal egészséges kapcsolatban legyen. Nagyon kedves előttem az ige, amikor elküldi Jézus a tanítványait, elmennek szolgálni, sokat dolgoznak, és visszajönnek, Jézus nem újabb munkát bíz rájuk, hanem azt mondja, hogy figyeljetek, most átmegyünk a másik partra, a tó másik partjára, hogy pihenjetek egy kicsit, hogy gyűjtsetek erőt. Aztán persze 5000 ember meg minden lesz ott, tehát megváltozik a program, tehát ez is sok tanulság, de kettőt nem szabad egymásra szembeállítani. Tehát nem volt hibás Jézusnak a megállapítása, csak volt egy szükség, amikor még feszíteni kellett azon, amit kellett, mert több volt a szeretet, mint a saját magunk szeretete. De az, hogy megpihenni, tehát feltöltődni kell ahhoz, hogy képes legyek adni másoknak, az a szükség van arra, hogy rendbe legyen az én saját lelkem és életem ahhoz, hogy terheket legyek képes hordozni, ez rendkívül fontos. És ezzel nem szembesülök, és nem veszem komolyan, hogy ezt Isten igéje is tanítja, akkor bizony nem lesz erőforrásom és lelkületem, lelki erőm a konfliktus helyzetekben, hogy türelmesen reagáljak abban. Krisztus tehát gyógyító szeretettel akar bennünket felszabadítani, hogy ennek az erejével nagy lelkűbbé váljunk mások felé is. Ha az aranyszabály szeretném ilyen módon most a témánkhoz igazítani, értsétek jól, tehát nem megváltoztatni, mert persze igaz az a része is, hogy másokat magunk elé helyezünk, de az is igaz, hogy nem tudsz adni, ha nincs semmid. És te le vagy soványulva szegényedve a lelki-szellemi erőforrások tekintetében. Tehát Krisztus gyógyítani akar, és ez a lelkület Krisztusban, ugye nem a kereszténységedet nem bizonyítani fogod akkor, hanem a Krisztusnak a elfogadó szeretete által, a Krisztus által terem gyümölcsöt a te kereszténységed. És nem bizonyítod a kereszténységet azzal, hogy másokat magad elé helyezel, hanem a másokat magad elé helyezés fakad abból, aki te vagy a Krisztusban, ahogy ő téged elfogad. Tolkiennek az egyik könyvében van egy mondata, a híres keresztény író, ugye a Gyűrűk ura, Hobbit, többek között egy tudós is volt ő. Nagyon megfogott engem, amikor ezt hallottam. Egyesek szerint csak óriási hatalommal lehet a gonoszt kordában tartani. Szerintem simán azt mondom, hogy néhány keresztény is így gondolkodik, tehát a gonosznak ellenállni valami nagyon nagy hatalom kell. Koncentrálni kell valami hatalmat, böjtölni kell, dicsőíteni kell, és megvannak a modulok, amivel úgy gondoljuk, hogy ilyen lézerfegyvert, ilyen ultramodern 21. századi szellemi támadó fegyvert készítünk a gonosz hordáinak feltartóztatására. És nagyon különös, ahogy ez a mondat, vagy ez a gondolat tovább fut, én nem ezt tapasztalom. Úgy láttam, hogy apróságok, hétköznapi népek kis tettei tartják sakban a sötétséget. És figyeljetek, egyszerű szeretet és kedvesség. Ez óriási. Ha belegondolsz, hogy az egyszerű szeretet és egyszerű hétköznapi kedvesség milyen erőt tud adni, és mennyire jó hatással tud lenni a kapcsolatainkra, akkor az megdöbbentő, nem? Ha valaki egyszerűen csak azt tapasztalja, hogy ez olyan kedves volt, ez a pénztáros, ez a tanárnő, ez a munkatárs, és akkor érzel azt, hogy ez nem azért kedves, mert akar valamit tőled, mert tehát nem eladni akar neked valamit, vagy csak egyszerűen ez úgy jött belőle. Ez a kedvesség. Ez az egyszerű kedvesség és szeretet. Hétköznapi kedvesség és szeretet. Ezáltal lehet sakban tartani az ellenséget. Akár a konfliktusok tekintetében is. Vagy kivédeni azt, hogy a konfliktusaink mélyüljenek. Hát a romantikus regénynek Jakab levelét nem nevezhetném. Aki már olvasta Jakab levelét, az tudja, hogy Jakab elég kíméletlen. Jakab azt mondja a kereszténynek, ide figyelj, cimborám, ne dumálj nekem, ha nem csináld. Tehát én nézem, hogy te mit csinálsz, aztán nekem dumálsz akármit. Én megmondom, ki vagy. Ugye, Cuzanne, hogyha a Jakab levelét sűríteni szeretnénk néhány gondolatban, akkor leegyszerűsítve természetesen, ezt mondhatnánk. Tehát nem egy romantikus kis regény, amit olvasunk benne. Hangsúlyozza, hogy a cselekedeteimből felismerhető a lelkületünk, azaz mi lakozik a szívünkben. Ugyanakkor ez segít is nekünk, ha megvizsgáljuk a tetteinket, hogy fölismerjük, hogy milyen lelkület, vagy a hatását annak, ahogy viselkedtünk. Ez is segít nekünk fölismerni a lelkületünket, vagy éppen a reakciónknak a pozitív vagy negatív motivumait. Megtérésre van szüksége az embernek ahhoz, hogy a téves lelkületbeli viszonyulásból meg tudjon változni. Hogy Isten igéje hatással tudjon lenni a szívére, a lelkére és a szellemére. Jakab a következőt írja a kapcsolati konfliktus tekintetében. Jakab 4:1-től. Honnan vannak viszályok és harcok köztetek? Nem a tagjaitokban dúló, önző kívánságok okozzák ezeket? Hát mondod, hogy Sanyi, hát igen, hát tudom. Na de ne kapcsolj még ki, kérlek, mert még lehet, hogy olyat is fogok mondani, amit nem tudsz. Vagy esetleg olyat fog benned most megerősíteni, ami nem biztos, hogy ennyire erős benne. Tehát most még ne kapcsolj ki, kérlek, jó? Kapcsolj vissza. Még most sem, mint most olvasok, akkor se kapcsolj ki, mert ez pipa lesz nagyon hamar. Egy kicsit őszintű embernek ez ugye pipa, ez könnyű elfogadni. Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök, irigykedtek, és nem tudtok célt érni, harcoltok, viszálykodtok, mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. A nagyon durva. A mélyülő konfliktussal egyre távolabb kerülsz a vágyott céltól. Nagyon durva. Mindinkább küzdesz és harcolsz, hogy kivívjad a másik tiszteletét vagy szeretetét, annál távolabb kerülsz ettől a vágyott céltól. Leegyszerűsítve, ezt mondja Jakab. Modern? 21. századi? Nagyon is. Vagy ha kértek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán az élvezeteitekre akarjátok eltékozolni. Változtass meg, Uram, hogy jobban érezzem magam. Ne azt mondja, változtass meg, Uram, hogy helyesen tudjak reagálni. Ugye imádság. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel, azaz a világi hatások, reakciók, módszerek befogadása ellenségesség az Isten akaratával szemben, de nem tudtok Isten akaratában mozogni. Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja, irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik? De még nagyobb kegyelmet is ad, ezt mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmét adja. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, és milyen különös, hogy ezután van így leírva. Ki szoktuk ragadni ezt az igeverset, és teljesen más aspektusból szoktuk alkalmazni. De ide van leírva. A kapcsolati konfliktusok témához van folytatásképpen leírva. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Ugye itt nem egy szellemi G.I. Joe harcosról beszél a Biblia, hanem valakiről, aki megértett egy bibliai igazságot, amelyet alkalmazni képes a kapcsolataiban. A valódi emberi kapcsolataiban. Nem pedig ilyen elméleti, valami, mit tudom én, harcoljunk a démonok ellen, odavágjunk neki, ott egy megvallás, oda lövünk egy nyilvesszőt. Sok hülyeség. Ami eltereli a figyelmet a lényegről, és semmiben nem vértesz fel bennünket az isteni hatalommal, amivel azt az igét komolyan veszük, és az emberi kapcsolatainkra vonatkoztatva megértjük a szellemi hatását. Ennek sokkal erőteljesebb hatással tudunk lenni az ördög erők visszaszorításában, mint hogyha ilyen megfoghatatlan fantazmagóriákat gondolunk mögé az Isten igéjének. Ami tehát, hogy ilyen science fictionnek elmegy, meg így könnyebb elhinni. Milyen érdekes, ugye? Könnyebb elhinni, hogy ha bemegyek a szobába, 40 napot böjtölök, akkor leesik az égből az ördög. Mint azt mondani, hogy 40 napig megpróbálok másképpen viszonyulni a kiállhatatlan feleségemhez, férjemhez, munkatársamhoz, rokonomhoz, blablabla, bla, szomszédomhoz, blablabla, blablabla. Bla, bla. Pedig azt gondolom, hogy ez a második komolyabb szellemi harc. Mint valami olyan ellen harcolni, amivel nem így kell. Tehát az önző irigy lelkülettel kapcsolatosan azt gondolom, nem kell előadást tartsak. Gyakorlottak vagyunk. Hogy tudjuk, miről van szó. Vagy átéltük, vagy mit csináltuk. Leginkább mindkettő. Amire azonban Jakab ezen túl még a viszálykodással kapcsolatban rámutat, az el kell gondolkodtasson bennünket. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, és álljátok el az ördögnek, és elfut tőletek. Itt az ördög kifejezés, a diabolos szóként van benne a Bibliában. Figyeljetek, mit jelent vádlani, vádlóként fellépni, rágalmazóként fellépni, uszítani, hibáztatni, félrevezetni, ellenségeskedni, ellene állni. Hát nem ezt csinálja az ördög egy konfliktusban? Hát nem ez történik a konfliktusokban? Hogy vádoljuk egymást, odavágjuk egymás fejéhez. Hogy rágalmazzuk, te vagy a hibás. Hogy uszít bennünket, és mondd meg neki, nem tűrheted tovább. Hibáztasd, ő a hibás, ha nem így csináltad volna, akkor én, meg te, meg úgy, meg amúgy. És a másik, ha van elég bátor, meg okos, mond két mondatot, és akkor az ember összeomlik minden teóriája. És mondom, hú, nem is gondoltam végig ezt a részét. De hogy neked ez így esett? Hát ez megesett. És félrevezetés, ellenségeskedés nem kell eseteljen. Pál apostol szintén a kapcsolatok dimenziójában a következőt mondja, és teljesen szinkronban van azzal, amit most mondtam nektek Jakab apostol leveléből, az ige kapcsán. Efézus 4, 26-27. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. Ismerős ige? A nap ne menjen le a ti haragotokkal. És mi van utána? Helyet se adjatok az ördögnek. Látjátok? Itt a szellemi harc. Ez a szellemi harc, kedveseim. Ne adjatok helyet a vádlónak, a másikat hibáztatónak, a szétdobálónak, az uszítónak. A vádló célja, hogy szétrombolja a kapcsolatainkat. Isten is ember közötti kapcsolatot, és az ember is ember közötti kapcsolatot pusztítsa, és a megbocsátatlanság sárába beletapossa, mocsarába beletapossa. Az ördög egyedül a kapcsolatok tekintetében a megbocsátás által győzhető le. Az Istennek való engedelmesség a kapcsolati konfliktusok tekintetében azt jelenti, hogy megbocsátok, azaz elengedem a jogos követelést és a haragot. Leteszem a haragot. Ezzel lehet az ördögöt kívül rakni az otthonainkból. Ez van benne a Bibliában? Ez van benne a Bibliában? Ez a módja annak, hogy nem adok helyet az ördögnek. És figyeld meg, hogy amikor a konfliktus megtűröd a családodban, az életedben, a szívedben, milyen mértékben tör rád az ellenség. Azt veszed észre, hogy egyik napra a másikra egyre rosszabb a légkör. A lelkületed, a szíved. Félelmetes, hogy néhány nap alatt milyen pusztítás képes végezni az ördög, amikor beengedjük a kapcsolatainkba és a szívünkbe. Igazat mondok? Félelmetes. Ezért mondja az ige. Ne adj helyet neki. Azaz, bocsáss meg. Vedd az Isten nagy lelkű kegyelmét a szívedre. És fogad, legyen tágra nyitva a szíved Isten kegyelme számára. És erőforrásá válik neked is, hogy nagy lelkű legyél a másik emberhez. A Krisztus diadala és győzelme által, mert ő győzi le az ellenséget, aki benned lakozva véghez viszi a megbocsátás, a elengedésnek a csodáját, mert Isten lelke, Isten szelleme, Krisztus kereszt áldozatára nézve lehívja Isten erőforrásait az ember szellemébe és a szívébe, és így lesz képes tiszta szívvel megbocsátani. Ezért mondja az írás, hogy Krisztus diadala, amikor megtörte az ördög és a halál hatalmát a bűneink büntetésének kifizetése által a kereszten, egy változás történik a szellemi világban, teljes a diadal. Hadd mondjam neked. Tehát az ördögöt nem le fogja győzni az Úr Jézus, már legyőzte. Csak lesz egy nap, amikor ez már nyilvánvaló is lesz, mindenki szeme láttára. És az, hogy legyőzte, ez abból látszik, hogy a Biblia mondja, hogy egy angyal jön a mennyből, és megkötözi az ördögöt, mert nincsen hatalma már. Ezért írja a kereszt áldozaton elvégzett munkájára vonatkozóan a Biblia, a Jelenések könyve 12. rész 10. versétől. Hallottam egy hatalmas hangot, megszólal a mennyben. Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé. Nyilvánosan megszégyenítette a hatalmasságot és a fejedelemségeket. Ez van benne a Bibliában. Minden az ő hatalma alá helyeztetett. Ez van benne a Bibliában. Tehát ez az igevers a Krisztus kereszt áldozatának és feltámadásának diadaláról szól. Mit ír itt? Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója a diabolosz, aki a mi Istenünk szín előtt éjjel és nappal vádolta őket, ugye ezt látjuk az Ószövetségben, hogy van ilyen Jobbnál, akkor a főpapnál, hogy is hívták a főpapot? Joshua főpap, ugye, aki szennyes ruhában volt, és vádolta őt az ellenség. És te meg mondja neki, csend, hozzadok tiszta ruhát, öltöztessétek át. Megtérés, új élet, szimbóluma. Ugye az új ruha, tiszta ruha, tudjátok, megtérés, újjászületés, szimbóluma a Bibliában. Azt mondja, legyőzték őt a bárány vérével. És a tanúbizonyságtételük erejével, mert a megbocsátás, kedvesem, az egy tanúbizonyságtétel arra nézve, hogy neked az Isten megbocsátotta a bűneidet, és ezért nagy lelkű vagy. Ez egy bizonyságtétel, a megbocsátás. Nyilván a szavakban tanúbizonyság sok-sok minden benne van, de ebből az aspektusból értsük meg, hogy ez is egy erős tanúbizonyságtétel. Higgyétek el, és tapasztaltátok bizonyára. Igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig, ugye, egészen a mártíromságig. Összefoglalva, és az alkalmazás apróbb részleteit nyilván nem taglalva, mert, mint mondtam, tengernyi maga, amit lehetne mondani, sok-sok minden, és tudjátok, hogy házasságkötés előtt a jegyes oktatáson részleteiben szoktunk beszélni a konfliktus kezelésről, a kapcsolatépítésről, feladatokkal, stb., mert ez egy kulcskérdés, mint ahogy érzékeltük is. Tehát nézzük meg akkor az alkalmazással kapcsolatban. Legyünk megfontoltak a beszédünkben. Ez az első. Legyünk megfontoltak a beszédünkben. Ehhez kapcsolódik a példabeszédek 21-23-tól a kivetített igevers. Aki vigyáz a szájára és a nyelvére, életét őrzi meg a nyomorúságtól. Ugye a szorult helyzettől, a nehéz helyzettől menekül meg, a szorultságtól, szorongattatástól, a szükségtől. A kevés gőgösnek csúfolódó a neve, dühében gőgösen viselkedik. Mennyire így van. Fontoljuk meg, hogy egy-egy helyzetben, ahogy belekerülünk, vagy szituációban, hogyan szólunk és viselkedünk. Fontoljuk meg, miért? Muszáj felmérned, ha most ezt megléped, és ezt kimondod. Több bajt csinálsz magadnak, mint ami most van, vagy a megoldás fele még? Tudunk több bajt csinálni magunknak egy bolond reakcióval, egy indulatos beszéddel? Tudunk? Ha gyakorlottak vagyunk, igaz? Tapasztaltátok. Hogy mennyire tudjuk mélyíteni a konfliktust. Oda vágunk, visszavágunk, egy csörte, és kész. Fontoljuk meg, mit akarok elérni. Mi a szándékom? Legyőzni akarom a másikat? Vagy szeretném, ha kiderülne az Isten igazsága. Isten szent igazsága. És nem menne rá a kapcsolatunk. És azt lehet, hogy nem most kell megbeszélni. Mert most alkalmatlanok vagyunk rá. És lehet azt kell mondani, bocsáss meg, ne beszélj most erről, mert én is feszült vagyok, nagyon lehet nem látod, de mindjárt. Tehát így sípolok, mehetek filológészetre. Várjunk egy kicsit, jó, nyugodjunk meg, és akkor higgadtan beszéljük ezt meg. Szeretnék erről beszélni, nem akarom elmismásolni a dolgot, és meg fontos nekem, hogy megbeszéljük, de és meg nem vagyok alkalmas most rá. És akkor legyen is idő rá, jó? Tehát legyen szügyek alá söprése a többihez. A példabeszéd 15.1 ugyanehhez kapcsolódik. Hát csodálatos igazság, mennyire igaz? A higgadt válasz elhárítja az indulatot. A bántó beszéd haragot támaszt. Igaz? Hatását éreztük már mi is, amikor valaki mi buf, és akkor úgy higgadtan válaszol. És akkor magam is megszégyeltem magam, hogy tényleg, hát ez lehetne ilyen normálisan is. A másik is tapasztalat lehet. Tehát a higgadt válasz. Aztán másik dolog, hogy mérjük fel a lehetséges következményeket, mielőtt szólunk, vagy éppen hallgatással tüntetünk. Mert nem csak azzal kommunikálunk, amit mondunk, hanem majd viselkedünk. Tehát lehet, hogy én úgy értelmezek egy hallgatást, hogy nem akarok konfliktust, de tényleg úgy értelmezem? Ha picit úgy megpiszkálnánk mélyebben azokat a rétegeket, amelyekkel lehet még nem is találkoztunk. Tehát a szívünknek olyan rétege, olyan mélysége, ahol még mi sem jártunk. Akkor lehet találnánk ott mást is. Tehát ne tüntessünk. Azt mondja a Biblia, a példabeszélek 18.20-ban, amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni. Tehát az fogja jellemezni az életét. Az fogja meghatározni az életét. Amit beszéde terem, azzal kell jól laknia. És a harmadik dolog, Isten szellemének engedve, a jó indulatot engedjük diadalmaskodni a szívünkbe. Egyszerű kedvesség és szeretet. Nekem higgyétek, ez a Tolkien mondat nagyon sokat segített az elmúlt napokban. Tehát nagyon örültem neki, hogy ezt a mondatra én rátaláltam, és akkor egy kicsit elkezdtem gondolkodni rajta a magam szempontjából. Nekem sokat segített, beszélgettünk is, ugye Helga veled is, hogy milyen nagyszerű igazság ez, és mennyire bibliai igazság. Ez a szeretetnek a gyakorlati megjelenése. Ugye az aranyszabálynak például, amiről beszéltünk, hogy a nagy parancsolat második felének a megélése. Péter apostol így erősíti meg bennünk a szívünkben ezt a jó indulatot. A 1 Péter 3.9-től. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Azaz válaszoljatok úgy, hogy az áldás jelentsen a kapcsolat szempontjából a másik számára. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja a nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot, azaz családmódon, álnokmódon, ravaszmódon vagy hamismódon. Forduljon el a gonosztól, megint ugye értitek, tehát ugyanez volt az Efézusi levélben a kapcsolatra nézve, ugyanez volt a Jakab levelében a kapcsolatra nézve, ugyanezt mondja Péter is a kapcsolatrendezés, a megbocsátásra és ennek a lelkületére nézve. Tehát forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót. Keresse és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, odafigyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. És utolsó gondolatként egy imádságot szeretnék a szívetekre helyezni. Lilivel el is készítettük. Ezt majd nem sokára megkapjátok, majd a záró dicsőítés alatt Liliék ki is osztják nektek. Le lett laminálva. És ezt az igeverset szeretné mindenki hazavinni, betenni a pénztárcájába, a könyvébe, a kocsijába, a tükörhöz, ahol szoktál lenni. És azt szeretném, ha a következő héten ezt az igét megtanulná mindenki. Kívülről megtanulná, és kicsit az elhangzott üzenettel kapcsolatosan forgatná szívében. Azaz, egy olyan, atomerőmű hajtóanyagot szeretném, ha elhelyeznétek a szívetekbe, amely, ha reakcióba lép a Szentlélekkel, akkor hatalmas erőforrássá válik az életünkben. Halleluja. Zsoltár a könyve 141.3. Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim nyílását. Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon, hogy bűnös dolgot műveljek a gonosz tevőkkel együtt. Finom falatjaiból nem akarok enni, nem akarom az ő útjukat járni. Ugye ezt jelenti. Tudjuk együtt olvasni? Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim nyílását. Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon, hogy bűnös dolgot műveljek a gonosz tevőkkel együtt. Finom falatjaiból nem akarok enni. Amen. Szeretném, tudnánk imádkozni. Következőképpen fogjuk tenni. Most fölállunk, kérem álljatok föl a helyeteken, tegyétek meg, ha lehetőségetek van rá. És mielőtt magadért imádkoznál, mind a jobb kezed felülért, mind a bal kezed felülért imádkozzál, hogy Isten lelke tudjon munkálkodni az életében, hogy az egyszerű jóság, szeretet, kedvesség megjelenjen az Isten kegyelme által az életében. És ha ezt megtetted, akkor imádkozz magadért is. De magadért is imádkozzál, mert most már tudjuk, hogy ez is nagyon fontos, jó? Egyszerre félhangosan imádkozunk, és én szeretném majd bezárni egy hangos imádsággal, jó? Menjünk az Úr elé így. Köszönöm, drága atyám, hogy szívünkre, lelkünkre beszéltél, és érintetted életünknek azokat a területeit is, amelyekkel talán nem szeretünk foglalkozni, vagy rég jártunk lelkünknek, szívünknek ezeken a területein, ezekben a szobáiba. Gyógyulást hívunk elő Jézus hatalmas nevében. Azokból a terhekből, a szabadulást, Uram, amelyeket ránk rakott az élet, vagy sok kapcsolat, vagy kimondott beszédek, amik úgy részünké váltak, pedig Te soha nem mondtad rólunk, sőt, az ellenkezőjét. Uram, megtérünk ezekből, szabadíts meg bennünket, Uram. Vallást teszünk, hogy befogadjuk a Te szeretetet, ami szívünkbe, és kérjük is, Uram, hogy ez a szeretet, ez a kegyelem, a megbocsátás, a kegyelme, hasát a szívünket, amelyet mi kaptunk, Uram, hogy ez az egyszerű kedvesség, szeretet és jóság tudjon megjelenni a kapcsolatainkban. Segíts nekünk, Uram, hogy a gyenge pontokon fejlődni, növekedni tudjunk. Talán a türelmetlenség, vagy a félelem, vagy inkább a hallgatás, vagy a hamar szólás, vagy a másik figyelmen kívül hagyása, bármi legyen is, Uram, add, hogy tudjunk megtérni ezekből, megfordulni, felét fordulni, ígédet szívünkbe zárni, hadd teremjen az jó, és maradandó gyümölcsöt a kapcsolataink tekintetében, és hogy dicsőítsünk életünkkel téged, Úr Jézus Krisztus. Amen. Amen. Köszönöm szépen a türelmes figyelmeteket.